Az elmúlt hónapokban az erkölcs teológia kult szavait kezdtük taglalni. Láttuk azt, hogy mi a törvénynek a felfogása a keresztény gondolkodásmódban, legutóbb pedig a lelkiismeretet vettük szemügyre. Most a harmadik kulcsszóval foglalkozunk, a szabadsággal. Azzal, hogy az embernek szabad akarata van, amelynek a tartalma hihetetlenül széles értelmezési lehetőségeket nyújt. És láthatjuk a közgondolkodásban és a világban, hogy milyen összevisszaságban és mennyire öntörvényűen értelmezik az emberek azt, hogy szabadok, hogy szabad akarattal rendelkeznek. Mi teológiai kiindulásból azt mondjuk, hogy Isten az, aki totálisan szabad. Annyit jelent, hogy Isten totálisan birtokolja önmagát, másrészt pedig tökéletesen uralja az egész teremtést. Most az az ember, aki Isten képére és hasonlatosságára van teremtve, az ebből a hasonlatosságból következően ez az ember részesedik Isten szabadságából. Ez a szabadság. Ez az a plusz dolog, ami kiemeli az embert a világból, hogy az ember az értelmében és az akaratában gyökerezve egy hatalmat birtokol. Az ember saját magát képes, mint egy megalkotni. Minden cselekedetünkkel önmagunkat vagy jobbá tesszük, vagy rosszabbá tesszük. Az ember képes saját maga önmagát meghatározni, önmagát formálni. Ez a szabadság a mi felfogásunk szerint. A világ sokszor úgy értelmezi, hogy a szabadság nem más, mint függetlenség. Azt teszem, amit akarok, mert nem függök senkitől, se Istentől, se egyháztól, se a társadalom vezetőitől, se a törvényektől. Mi azt mondjuk, hogy a szabadságot az embernek a különféle függőségeiben kell megvalósítani. Mert az ember soha nem tudja túllépni az Istentől való függőségét, a szülőktől való függőségét, az anyanyelv által a nemzettől való függőségét, de ezen függőségeken belül és ezeket értékesen megélve igenis szabad az ember. Mégpedig abban az értelemben, hogy szabad az ember valamitől, és szabad az ember valamire. Valamitől szabad az ember például a hangulat ingadozásaitól, vagy a korszellem kliséitől, vagy a lehúzó hajlamaitól. Ezt ki kell munkálnia mindenkinek. Valamitől szabaddá válni. És ez képesíti az embert arra, hogy valamire szabaddá váljon, megtenni a jót, hogy képes legyen szolgálatra rendelni az életét egy másik ember, vagy egy közösség számára. Természetesen a Biblia teoretikusan nem beszél a szabadságról, a Biblia semmilyen gondolatról nem beszél tételesen, de egyértelműen ki tudjuk olvasni az ószövetségi és újszövetségi szentírásból, hogy igenis az embert szabad akaratúnak tételezi fel. Gondoljunk ilyen mondatra, ami Isten szájából hangzik el Káin felé, már a testvérgyilkosság után. Teremtés könyve 4. fejezet 7. vers. Ha jót teszel, fölemelheted arcod. Ha nem teszel jót, az ajtónál lapul a bűn. Utánad vágyakozik, de te uralkodj rajta. Ez a mondat azt tartalmazza, hogy még egy súlyos bűnt, egy testvérgyilkosságot elkövető ember sem rabja a rossznak. Még egy eltorzult ember is. Igenis szabad, szabadon teheti a jót a jövőjében. Vagy pedig gondolhatunk Mózesnek számtalan választott nép elé állására, amikor azt mondja a népnek, hogy döntsetek, válasszatok. Akartok-e az egyik az Isten szolgálatában maradni, vagy nem? Szabadon döntsétek el. Nagyon fontos hangsúlyoznunk, hogy ezek szerint az ószövetségi Biblia azt állítja az emberről, hogy szabad, és ennek az is a tartalma, hogy semmiféle kozmikus vagy mágikus kényszer alatt nincs az ember. És ezért kell egy keresztény embernek mindig mosolyognia, amikor most már a legnívósabb heti lapban is heti horoszkópot talál, és azt tartalmazza, hogy a következő hét csütörtökén majd kedvező anyagi lehetőséged lesz, mert hogy akkor a Szaturnusz így fog állni, vagy az Uránusz amúgy fog állni. Nevetséges dolog, hogy valami kozmikus vagy mágikus kényszertől függne az ember élete. Szabad az ember. Saját maga képes meghatározni, hogy mit tesz és mit nem tesz. Az újszövetségi szentírásban azt látjuk, hogy Jézus is feltételezi az embernek a szabadságát. Oda szól egy illetőnek, hogy add el a vagyonodat és kövess engem, és az illető nem követi Jézust. Szomorúan távozik, mert nagy vagyona volt. A legcsodálatosabban a magvető példabeszédben látjuk, hogy Jézus milyen nagyszerű mélységben gondolkodik az ember szabadságáról. Ebben tudva levően elmondja, hogy a magok különféle talajba kerülnek, az egyik a tövisek miatt nem tud rendes gyökeret verni, a másik a köves talaj miatt nem tud termést hozni, a harmadik meg jó talajban 30-szoros termést hoz. Most aki ezt a példaveszédet hallja, műveltségtől, életkortól függetlenül azonnal látja önmagát, hogy az én lelkem milyen. Ez tövises talaj, vagy köves talaj, vagy elfogadható minőségű, sokszoros termést hozó talaj. Tehát Jézus leleplezi az embert, minden egyes hallgatóját, és semmire nem kényszeríti. Tükröt tart, hogy ember valóságosan lássad önmagadat, de semmire nem kényszeríti. Ha akarod, megváltoztathatod a lelkednek a minőségét. A szabad akaratot természetesen vannak tényezők, amelyek befolyásolják, illetve akár gátolják is. Ezek között elsőként az erőszakot kell megemlítenünk, tehát amikor valakire ráerőltetnek egy magatartást, egy cselekvést, olyat, amilyet saját magától ő nem akar megtenni. Ezen belül is úgynevezett abszolút erőszakról akkor beszélünk, amikor valaki végsőkig elmegy az ellenállásban, és mégis betörik, mégis csak megteszi, amire kényszerítik. Gondoljunk Mindszenti József bíborosra, 1947. december 26-án, karácsony másnapján letartóztatják. 5 hét múlva, 48. február elején a Magyar Rádió élőben közvetíti a bírósági tárgyalását, ahol ő elvállal mindent, amivel vádolták. Beismeri az államellenes összeesküvést, a valuta üzérkedést, stb. Abszolút erőszak volt a kínzásokkal, megaláztatásokkal, a különféle gondolkodást és akaratot bénító, módosító gyógyszerek meghozták az eredményt, kicserélték az illetőnek a pszichikumát. Természetesen az ilyen abszolút erőszak esetében az ember nem felelős a cselekedetért. Az más dolog, hogyha úgynevezett relatív erőszak van, hogy valaki kényszerít minket, de azért nem megyünk el az ellenállás végső határáig, és mégis megtesszük. Akkor viszont persze az emberi felelősség megmarad. A szabad akaratot gátoló és módosító következő tényező a szenvedély habitus. Tehát mindenki a karakterével, az öröklött idegrendszerével különféle korlátokat él át. Mindenkiben van több-kevesebb szorongás, kisebbségi érzés, ilyen-olyan hajlam, és ezek is adott esetben színezik az illetőnek az erkölcsi cselekvő képességét, tehát a szabadságát. Mikor erről beszélek, akkor mindig eszembe jut Váci Mihálynak a példája, aki ugye evangélikus kántor tanítóként Nyíregyháza mellett dolgozott, és a 40-es évek végén, amikor olvasta az újságban, hogy jöjjetek fiatalok Pestre, és írók lehettek, színészek lehettek, akkor ő is följött Pestre. És el kell ismerni, hogy ott akkor a semmiből csodálatos művészek, Sós Imre, Szirtes Ádám, Görbe János, Földi Teri, hogy csak a színészekre utaljak, semmiből előbukkantak. Leírja az egyik helyen Váci Mihály, hogy fölutazott Budapestre, bement az Eötvös Egyetem bölcsészkarára, délelőtt 10-től délután 2-ig ott várakozott. Jöttek, mentek körülötte, ő senkitől nem merte megkérdezni, hogy melyik terembe kell bekopogni, hol van a felvételi. félt attól, hogy a kiejtéséből eleve látni fogják, hogy Nyíregyháza környéki úgynevezett tirpákember, ugye, gátlásai miatt nem cselekedett, nem felvételizett, visszament. Vonatta a Nyíregyházára, soha nem lett belőle bölcsészdiplomás ember. Az más kérdés, hogy más utakon azután később költővé és irodalmi újság szerkesztővé emelkedhetett. Tehát ezek a habituális karakterünket színező dolgaink ugye mindig is benne vannak a cselekvéseinkben, a szabadságunkat befolyásolják, de nem kérdőjelezik meg. A szabad akaratú cselekedeteink felelőssége ezek ellenére is fennáll. Nézzük tehát akkor, hogy még pontosabban mit jelent az ember szabadsága. Azt láttuk, hogy a külső tényezőktől való szabadságunk csak relatív. Mindig ilyen-olyan társadalmi kényszer hatások ott vannak az életünkben. Azt is láttuk, hogy a belső dolgainktól való szabadságunk is relatív, csökkentik, színezik a szabadságunk megélési lehetőségeit. De két szabadságot mindig minden körülmények között állítanunk kell. Az elsőt úgy nevezi a szakma, az erkölcs teológia, hogy ez a döntési szabadság, hogy valamit megteszek, vagy nem teszek meg. El kell az embernek döntenie. Nagy döntésekre is gondolhatunk, mint egy házasságkötés, vagy egy papszentelés vállalása, vagy egy életforma, vagy egy életállapot vállalása, vagy egy hivatásbeli elköteleződés. Itt senki nincs kényszerhelyzet alatt. Szabadon dönt, hogy ezt megteszi, vagy nem teszi meg. A második féle szabadság pedig úgy nevezzük, hogy a választási szabadság, tehát hogy amit eldöntöttünk, azt hogyan valósítjuk meg. Nagyon sokféleképpen lehet, hogy valaki egy udvarlásos kapcsolatot abba akar hagyni. Ez az alapdöntése, hogy ezt mondja, hogy én ezt abba hagyom. De hogy ezt hogyan valósítja meg, az már számtalan variáció közötti választás eredménye lehet. Hogy megmondom a másiknak, hogy hagyjuk abba, legyünk barátok, vagy hetekig, hónapokig nem jelentkezem, próbálok kicsúszni a kapcsolatból, vagy egy vitát provokálok, és úgy tűnik, mintha a másik hagyított volna ki engem, nem én szakítottam, hanem tudomásul vettem a másik döntését. Tehát nagyon sokféleképpen meg tudja valósítani az ember azt az első döntését, amit a választási szabadsággal kivitelez. Megint egy irodalmi, illetve történelmi példára hivatkozom, hogy lássuk a döntési és a választási szabadságnak a még mélyebb tartalmát. Kós Károly, a később híres építésszé vált írónak az önéletrajzában olvasható egy megrázó részlet. Arról ír itt, hogy mikor elvégezte Pesten a műegyetemet, minél hamarabb szeretett volna munkát találni, és nem sikerült. Ő meg nem akart a szegény Erdélyben élő szülei nyakán élni tovább, és ezért meglátogatta Sulek Frigyes professzort azzal, hogy legyen szíves tegyen a segítségére, mert nemrég az egyik frissen végzett építész kollégáról azt hallotta, hogy Sulek Frigyes segítségével a fővárosi önkormányzat hivatalnoki állást adott neki. És mostantól fogva idézem. Mondja csak ki bátran, barátom, mire gondolt velem kapcsolatban, mondja Sulek Frigyes. Hallottam, hogy Hochholzer kollégámat elhelyezte, méltóságos uram. Igaz, na és mondja csak tovább. Arra gondoltam, megkérdezem, nem volna kegyes engem is beajánlani valamelyik pesti intézményhez? Hivatalnok építész szeretne lenni? Nincs módon válogatni, slézengeni szégyellek. Szóval vállalna olyasféle állást, mint Hochholzeré. Ha különb nem akad, miért ne vállalnám? Az is kenyér volna, és itt lenne Pesten. A professzor úr nem szólt semmit, csak felállott a székéből és az asztalhoz ment. Egy ideig kinézett az utcára, aztán megfordult, jött vissza, megállott előttem. Szokása szerint végig simította fehér szakállát, és olyan szigorúan nézett rám villogó szemüvege mögül, hogy ilyettemben fölálltam. Kereken megmondom, kollégáját elhelyeztem abban a hivatalban, de magát nem segítem be se oda, se más hasonlóba. Mintha pofon vert volna, éreztem, hogy vér fut a fejembe. Bocsánatot kérek, méltóságos uram, azt hittem, becsült engem annyira, mint a kollégámat. Mintha nem is hallotta volna, majd így szólt. Bedugtam oda, mert odavaló. Pedáns, szorgalmas, a szakmáját érti. Bízom benne, hogy jó hivatalnok lesz, nem is várok tőle többet. Ön viszont tehetséges, öntől többet vártam volna, több hitet, bátorságot, kitartást. Nem értem, méltóságos uram. Nem segítem abban, hogy hivatalnok legyen. A maga kötelessége, hogy kiverekedje a maga független tervező építész helyét. Ne haragudjék, de más jobb tanácsot nem tudok adni. S a többi vége az idézetnek. Gyönyörűen látszódik a szabadság. A döntési szabadság, hogy Sulek Frigyes azért nem segít, hogy hivatalnok legyen Kós Károly, mert rá akarja ébreszteni arra, hogy ő neki nem hivatalnoknak kell lennie, hanem építésznek. És látszik a hogyan, a megtétele, hogy rávezeti kicsit brutális módon, de rávezeti arra, hogy bízzon önmagában, és bízza a tehetségét rá a jövő küzdelmeire, mert meg fogja érni. Tehát ez a döntési szabadság, megcsinálom, vagy nem csinálom meg, választási szabadság, amit megcsinálok, azt hogy hajtom végre, amit nem csinálok meg, azt hogy nem hajtom végre. Végezetül néhány egyház tanítói utalást is össze kell gerebjéznünk. Második János Pál pápa nagyon részletesen foglalkozott az ember szabadságának a problémájával, a kifejezetten az erkölcsről szóló enciklikájában, a Veritatis Splendor, az igazság ragyogása című enciklikájában. Két végletet ítél el a pápa, olyan két végletes elméletet, amely nem tartalmazhatja az egyházban élő ember véleményét. Az egyik végletes gondolat az ember szabadságának az abszolutizálása, hogy akár az emberi méltóság, akár az emberi autonómia nevében valaki azt mondja, hogy semmiféle függőség alá nem tartozik, hogy ő azt tesz, amit akar. Azt mondja a pápa, hogy igen, van emberi méltóság, van jogos emberi autonómia, de a függőségből az ember soha nem léphet ki. Függ Istentől, szülőktől, nemzettől, közösségtől, és így tovább. A másik végletes vélemény, amit szintén elítélünk, ez pedig a szabadságnak a tagadása. Hogy vannak olyan elméletek, amelyek azt mondják, hogy tulajdonképpen az ember nem is szabad, mindig vagy külső, vagy belső kényszerítő körülmények, vagy tényezők egyszerűen meghatározzák az ember cselekvésének a lehetőségeit. Azt mondjuk, már láttuk épp a mai napon, hogy igen, a külső tényezők, a belső tényezők vagy színezik, vagy csökkentik az embernek a szabadságát, de hogy az ember szabad, tehát hogy nem determinált az emberi cselekvés, azt végsőkig állítanunk és védenünk kell. Összefoglalva azt mondhatjuk tehát, hogy tételesen első megállapításként, hogy szituált szabadságunk van. Soha nem korlátlan, konkrét szituációkban éljük meg a szabad akaratú döntéseinknek a világát. Második állításunk az, hogy a függőségeink keretében kell mindig a szabadságunkat meghoznunk és megélnünk. Különféle függőségeket kell ápolnunk, és miközben ezeket ápoljuk, annál szabadabban és teljesebben tudjuk a jót szolgálni. Mondhatja valaki, hogy már nem élnek a szüleim, megszűnt ez a függőség. Nem lehet ezt mondani. Akkor is szüleinktől függünk, ha már testileg nem itt élnek, hanem a temetőben vannak. A létet tőlük kaptuk, az anyanyelvbe bevezetést tőlük kaptuk, az emberré válásunkat tőlük kaptuk. És a függőségünket utólag úgy ápoljuk, hogy a sírjukat gondozzuk, szeretettel emlegetjük őket, és ebben a vonatkozású függésben mint halálig megmaradunk. És a harmadik összefoglaló állításként pedig második Korintusi Levél 3.17-re gondoljunk. Szent Pál egy rövid mondatban azt írja, hogy ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Ezek szerint a bűnből szabaduló ember tudja átélni csak valójában az emberi szabadságot. Mert a bűnből kiszabaduló ember az, aki ugye megtér, aki befogadja Istennek a lelkét, aki befogadja életébe Jézus Krisztust, és akkor aztán tényleg szabaddá válik a jó megcselekvésére. Egyszerre tehát a szabadság ugye Isten ajándéka, mert ez az az értelmünktől és szabad akaratunktól következő hatalom, hogy önmagunknak az okai lehetünk, hogy az ember kauzaszói, hogy önmaga oka lehet, hogy ki tudjuk építeni saját erkölcsiségünk által saját személyiségünket. Tehát Isten ajándéka, és ugyanakkor olyan ajándék, ami az ember számára feladatot tartalmaz, hogy ember szabad vagy potenciálisan, tessék fölfedezni az igazi szabadságot, és tessék lassan-lassan birtokba venni az igazi szabadságot, de ezt csak úgy tudod megvalósítani, hogy egyrészt lassan önmagadat birtokba veszed, másrészt pedig minél inkább birtokba veszed önmagadat, annál jobban átadod magadat a téged szerető Istennek, Jézus Krisztusnak, Szentléleknek. Átnéztük tehát a kulcsszavak sorában a törvény és a lelkiismeret után a szabadságnak a keresztény értelmezését is, és legközelebb a sorozatunk befejező alkalmával a legkülönösebb misztériumról, titokról, de ugyanakkor emberi valóságról fogunk elmélkedni, a bűnről.